A ma esti alkalom témájának egy igen gyakran használt újszövetségi igét szeretnék elővenni, melyet különösen azokban az esetekben használunk mi, amikor az imádkozásról van szó. Ez pedig János evangéliumában szerepel, elég sok helyen Jánosnál, amit összefoglalva úgy mondhatnánk el, hogy Jézus beszél a tanítványaihoz, és azt mondja nekik, akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. És erről az egyetlen egy tagmondatról szeretnék beszélni ma este egy kicsit. Mit jelent az, hogy az én nevemben? Nagyon sokszor olvashatjuk az Újszövetségben, különböző szövegkörnyezetekben ezt, hogy az én nevemben. És legtöbbször úgy alkalmazzuk, ahogy Jánosnál is többször olvasható és találjuk az evangéliumában, hogy akármit kérünk az atyától, az ő nevében, ugye azt meg fogjuk kapni. És rendszerint ezek úgy néznek ki a gyakorlatban, hogy elhangzik az embernek az imádsága, a kívánságlistája, vagy a hálaadás listája, vagy bármi lista elhangzik a mennyei atyához, jobb esetben az imádság megszólításakor ő hozzá szól az ima, és a végére oda biggyezti az ember, hogy a Jézus nevében amen. És akkor ezzel úgy érezzük, hogy teljesítettük azt a kijelentését Jézusnak, amiben azt mondja, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megkapjátok. De vajon tényleg így kell ezt használni? És vajon tényleg erre utal ez az én nevemben, hogy csak ugye az imánk végén oda biggyesszük ezt a kis tagmondatot, hogy a Jézus nevében? Ez egy ilyen varázsszó? Vagy mi ez? Milyen szerepe van ennek? És valóban így ebben a funkciójában kell-e működnie? Ahhoz, hogy megértsük Jézusnak ezen szavait, hogy mit jelent az, hogy az én nevemben, jó lenne átnéznünk egy kicsit azt, hogy hol is jelenik még meg az Új Szövetségben konkrétan az ő szájából ez, hogy az én nevemben, milyen szövegkörnyezetekben, és aztán konkrétan kitérni arra, hogy mit is jelent a név használata. Mire utal Jézus akkor, amikor azt mondja az én nevemben? Mit jelent a név, mit képvisel a név, és hogyan használjuk mi ezt a nevet? Ha megnézzük a három úgynevezett szinoptikus evangéliumot, vagyis Máté, Márk és Lukács evangéliumát, nagyon sok közös elemet találunk ezekben az evangéliumokban, nagyon sok olyan történetet, amelyet mind a három evangélium említ. És ebben a három evangéliumban két olyan közös pont van, amelyekben mindegyik evangéliumban szerepel az, amikor Jézus azt mondja az én nevemben. Az egyik az a helyzet, amikor Jézus a kisgyermekeket megáldja, és azt mondja, hogy aki egy ilyet befogad ezen kisgyermekek közül az én nevemben, engem fogad be. A másik szituáció pedig, ami mind a három evangéliumban szerepel ismét, az az, amikor felhívja a figyelmet Jézus arra, hogy jönnek majd hitetők az én nevemben, de ne menjetek azok után. És fontos megjegyeznünk, hogy mindegyik evangélium, mindhárom, János evangélium egy külön kategória, ez a szinoptikus evangéliumban lévő mindhárom evangélium más-más közegnek íródott. Hogyha mind a háromban benne van ez a két szituáció, akkor érdemes erre felfigyelni, hogy mire is akarja ez felhívni a figyelmet. Az elsőnél azt látjuk, hogy a befogadásról van szó. A befogadásról, arról, hogy egy felelősségvállalás történik tulajdonképpen egy gyermekért. Hiszen egy kis gyermeket hoz példának, olyan valakit, aki még önálló akarattal nem rendelkezik, vagy még önálló felelősséget nem tud vállalni magáért. Ez a befogadás elsőlegesen a gondoskodásra hívja fel a figyelmet. Nem arról szól, hogy most mindenki legyen empatikus gyermekekkel szemben, és ez csak korhoz van kötve, hanem arról, hogyha valakit úgy érzünk, hogy szellemben, lélekben még nem tud felelős lenni önmagáért, még nincs abban az állapotban, nincs abban a lelki állapotban, vagy szellemi állapotban, hogy felelősséget vállaljon bizonyos dolgokért, mert van ilyen helyzet, akkor fogadjátok be őt az én nevemben, mert olyan, mintha engem fogadnátok be, vállaljatok felelősséget érte. Legyetek nyitottak ez irányban. És utána van a következő, hogy a hitetők jönnek az én nevemben, de azok után ne menjetek. Ez pedig pont egy ellenpéldája, míg az előző inkább egy ilyen pozitív jellegű magatartásra szólít fel, ez pont egy fajta elutasító magatartás, ne dőlj be mindennek. Ne dőlj be mindennek, tudj különbséget tenni. És itt két olyan alap ismérve kell, hogy legyen az embernek, hogy igen, ha tudok felelősséget vállalni, és tudok különbséget tenni, akkor az azt jelenti, hogy felnőtt ember vagyok. Szellemben, lélekben, a hitéletemben, a gondolkodásomban, az Istennel való kapcsolatomban lehet rám számítani. Számíthatnak rám mások. És nem lehet félrevezetni. Nem tudnak bizonyos eszmékkel, dogmákkal, teológiákkal, teóriákkal félrevezetni. Tudok különbséget tenni. Meg tudom különböztetni a jót a rossztól. Ezek az ismérvek mind jellemzői annak, aki az ő nevében van. Aztán menjünk tovább. Ha megnézzük Máté evangéliumát, egy olyan résznél szerepel ez az én nevemben kifejezés, ami csak jellegzetesen Mátéra val, és máshol nem olvashatjuk. Mégpedig az, amikor arról beszél Jézus, hogy ha ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Máténál nagyon hangsúlyos a közösségi életnek a megélése, hiszen tudvarevőleg zsidókhoz írta, és zsidóknak írta az evangéliumát, és a zsidóság közösségi életének a súlypontjai adják meg az egész közösség egységét. Tehát nagyon fontos a közösségi lét, és nem az egyéni hitélet és az egyéni Isten félelmen van a hangsúly, hanem az Isten hitet közösségben élik meg. Ezért vannak a zsinagógák, ezért vannak az összejövetelek. És igen, itt az összegyülekezésről szól, hogy szükséges, hogy ott legyetek. Szükséges, hogy összegyűjjetek. Szükséges, hogy közösségben legyetek az én nevemben. Aki tehát az ő nevében van, az nincs egyedül. Az nem tud egyedül magánzó keresztényként élni, az hívja, várja mindazokat, akik szintén az ő nevében vannak. Aztán Márk evangéliuma is hoz néhány speciális részt, ami csak nála található. Márk evangéliumában a 9. fejezetben, a 39. és a 41. versben olvashatjuk a következőket. Jézus pedig mondta: ne tiltsátok előtt, mert senki nincs, aki csodát tesz az én nevemben, és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem. Mert aki innatok ád egy pohár vizet az én nevemben, mivel hogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, el nem veszti az ő jutalmát. Ez arról szól, amikor ugye látnak valakit a tanítványok, aki csodát tesz, de nem követi látványosan Jézust, és mégis az ő nevében szól. De nem csatlakozik a 12-höz, nem csatlakozik a tömeghez. És erre mondja Jézus, hogy nem kell eltiltani, hiszen nincs senki, aki csodát tudna tenni az én nevemben úgy, hogy közben gonoszul szólhat felőlem. Itt a 40. versben van egy rész, hogy aki nincs ellenünk, mellettünk van, de erre most nem térnék ki, és a 41-kel folytatja, mert aki innotok áll egy pohár vizet az én nevemben, mivel hogy a Krisztusé vagytok, ő is elnyeri jutalmát. Mire vezet rá szép lassan ez az én nevemben kategória? Arra, hogy mindannyian, akik ismerjük Krisztust, egy test részei vagyunk. Lehet, hogy az az ember egész más feladattal bír. És lehet, hogy az az ember máshol van, más szolgálati útja van, de ő is tud feléd szolgálni. Ő is tud neked egy pohár vizet adni. És ő is tud úgy a szolgatásod lenni, hogy te nem is gondolnád róla. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy csak azok a testvéreink, akik azon az oldalon állnak, ahol mi vagyunk. És közben lehet, hogy aki a másik oldalon áll, épp úgy követi Krisztust. Épp úgy azon az úton jár, mint mi. Csak mi nem látjuk. Nagyon sokszor beszűkül a látásunk, arra gondolunk, hogy csak azok a testvéreink, akiket ismerünk. És elfelejtjük, hogy vannak testvéreink, akiket nem ismerünk. Vannak testvéreink tengeren túl, akiket nem ismerünk, de ugyanúgy a testvérem. Nagyon nehéz az embernek kimozdulni a sok esetben a saját tér és időkorlátjából, de különösen most ez a térre vonatkozik. És valahol itt Jézus arra hívja fel figyelmet, hogy nem beszűkül az, aki az ő nevében van, hanem kinyit. Nem leszűkül, hanem nyit. Kinyit, kinyitja a kapuit, befogadja mindazt, aki szintén az ő nevében van, de nem akárkit, hiszen Máténál, illetve ugye a többi evangéliumnál is a hitetők után ne menj. Tehát tudsz különbséget tenni, de nem zárod ki, nem önkényesen döntöd el, hogy ki Krisztus követő és ki nem. És rendkívül mély üzenetekkel bírnak ezek az ige szakaszok Jézus szájából, mert arra hívja fel a figyelmet, hogy nincs öntörvényeskedés. Nem én, nem te mondod meg, hogy ki a Krisztus követő, hanem azok a jelek és azok a cselekedetek, amiket az az ember tesz. Az emberi élet mutatja meg, és nem mi határozzuk meg. És bizony, aki az ő nevében van, az lehet, hogy éppen nem közénk jár. Lehet, hogy máshol él, másként éli meg a hitét, de az ő nevében van. És erre a nyitottságra hívja fel a figyelmet. Márknál van még egy jellegzetes rész, amit szeretnék egy kicsit részletesebben kibontani, a 16. fejezet 17. versétől. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Ezek után most már tényleg szükséges lesz tisztázni, hogy mit jelent az, hogy név. Mit jelent az, hogy valakinek a nevében fellépni. A név a héberben annyit jelent, hogy sém. Időszerű erről beszélni, hiszen a heti szakaszok kapcsán a nevek könyvét olvassuk, vagyis a Mózes második könyvét, ami a Smot címet viseli. És érdemes tisztázni ezzel kapcsolatban is, hogy mi a név. A név nem csupán azt jelenti, hogy megnevezünk valakit, és ő ennek a névnek a hordozója, hanem a név a héberben annyit is jelent még, hogy dicsőség. Annyit jelent, hogy hír, valaminek a híre. A magyarban is használatos a hírnév. Aztán azt is jelenti még, hogy tekintély. És egy olyan fogalommal bír, hogy érték és erény. És ha ezt megnézzük, akkor behelyettesíthetjük azt Jézus szájából elhangzó én nevemben tagmondatra, hogy az ő dicsőségében, az ő értékrendjében, az ő általa képviselt erényben és az ő tekintélyében visszük az ő hírét. Nem a mi dicsőségünk az, amit teszünk az ő nevében. Nem a mi hírünk és nem a mi tekintélyünk nő az ő nevében, hanem ő növekszik, és az ő dicsősége növekszik a cselekedeteink által. És így fogjuk megérteni, hogy mit jelent itt Márknál ez a rész, amikor tényleg azt mondja, hogy nevemben ördögöket űzhettek ki, és nyelveken szólhattok. nem konkrétan az ördögűzésről van itt szó. Nem arról szól, hogy most a démonok a mi szavunk hatására el fognak távozni az emberből, ha kimondjuk azt, hogy Jézus nevében. Nem. És nem arról szól, hogy a Jézus nevében nyelveken, ismeretlen nyelveken fogunk beszélni. Mert mondhatná azt az ember, hogy Uram, sok éve veled élek. Nem üztem ki egy démont se egy emberből. Nem szólok nyelveken, nem fogtam meg soha egy kígyót se, nem ittam még mérget. Akkor nem vagyok a tiéd. Nem követnek a jelek. És bizony, a szó szerint értelmezése a Bibliának nagyon sok esetben tévútra viheti az embert, tévútakra viheti a hit életét, a lelki életét, az ima életét. Amikor ezt a szakaszt olvassuk, hogy az én nevemben ördögöket űznek, itt sem ördögről, sem űzésről nincs szó. És nagyon sok helyen az Újszövetségben valóban nem szerepel az ördög kifejezés, helyette azonban azt olvashatjuk, hogy ruhot rá ott, ami annyit jelent, hogy a gonosz szellemek, a rossz szellemek. Ami nem más, mint a gonosznak a képviselete itt, a Földön. Egyfajta látható megnyilvánulása, érezhető megnyilvánulása. És mi történik ezekkel a gonosz szellemekkel itt a szövegben? Nem lesznek elűzve. Azt írja a szöveg, hogy mindazok, akik hitben vannak, és ebben a névben járnak, azok átkelnek ezeken a gonosz szellemeken. Átmennek, áthatolnak rajtuk, szinte keresztül mennek rajtuk. Itt a kiüzetés szavára egy olyan szót használ a héber, ami az avár igének a ragozott formája. Úgy szerepel itt, hogy jaivru, vagyis annyi, hogy mint akik átvonulnak, mintha egy hadsereg fogná magát és átmenne egy lakott területen. Ilyen jellegű átvonulásról kell beszélnünk ennek a szónak az értelmében. Ebből az átvonulásból, átkelésből származik egyébként az ivri szó, hiszen Ábrahámra lehet visszavonatkoztatni, ő volt az, aki átkelt a folyón, és a folyón inneni ember lesz. Innen jön majd az ivrit, mint megnevezés. Tehát átkelésről beszélünk. Nem kiűzünk valamit egy bizonyos helyről, hanem átkelünk rajta. Átmegyünk rajta, méghozzá sértetlenül. Mert az átkelésben benne van az, hogy elindulok és megérkezek, és közben nem történik velem semmi baj. Nem űzöm ki a gonoszt. Nem űzzük egymásból ki a gonoszt. Szó nincs arról, és nem arról beszél Jézus a tanítványainak, még a mennybe menetele előtt hangzik el ez. Nem arról beszél, hogy ti majd itt kiűzitek a gonosz démonokat a pogányokból. Nem. Nem arról szól, hogy ember emberből űz démont. Nem. Arról szól, hogy mi itt emberek, ebben a világban, ahol szabadjára van engedve a gonosz, átkelünk a gonoszon. Vagyis ránk nem fog hatni a gonosz. Nem mi űzzük el azt a rosszat, hanem nem hat ránk. Az a gonosz, ami tobzódik a világban, nem ér el minket. Nem száll meg minket, nem száll belénk, nem tud lakozást venni, mert átvonulunk a gonoszon. És szó nincs arról, hogy most egymásból űzögessük a démonokat. Nem. Mert Jézus nem adott ilyen felhatalmazást egyetlen egy embernek sem, hogy az ő nevében majd démonokat űzünk. Nem. Az ő nevében átkelünk a gonoszon. És ha ez éppen egy emberben lesz, akkor azon kelünk át. Nem tud ártani nekünk. Rendkívül sok olyan eset volt a történelem során megfigyelhető, amikor a gonosz nem tudott ártani az istenfélő embernek. Körülötte mindenkinek tudott ártani, de annak az istenfélő embernek nem tudott ártani. És erre hívja fel a figyelmet. Ha te az ő nevében vagy, ha te ő benne jársz, ha te egy vagy vele, akkor nem a szavaidban kell varázsszóként használni, hogy távozz ördög a Jézus nevében. Nem. Ki se kell mondanod ezt a nevet, mert benne élsz, és benne jársz, és benne kelsz át a gonoszon. Hát erről szól. Nincs itt szó démonűzésről, nincs itt szó semmi olyanról, ami a természet feletti. Teljesen természetes, hogy aki ismeri ezt a nevet, az abban jár. Aki ismeri ennek a névnek a tekintélyét, az erejét, az értékét, az erényeit, az ebben jár, és azon meglátszik mindez. Mert ezt a nevet hordozza magán. Ettől lesz Krisztus követő. Nem a szavaitól, és nem attól, hogy ő elmondja, hogy a Jézus nevében. Nem attól lesz Krisztus követő, hogy az imáinak a végére oda biggyezti a Jézus nevében. Nem. Hanem ez az átkelés a lényeg. Át tudok menni a gonoszon. Nem hat rám a gonosz. Nincs uralma felettem. És a nyelveken szólás pedig nem érthetetlen nyelvek szólása, hanem konkrétan arról szól, hogy új nyelvek elbeszélése. Vagyis lesz egy új nyelvezeted. Lesz egy új nyelved, megérted mindazt, amit eddig nem értettél, mert az ő neve benned van. A név által fogod megérteni mindazt, amit eddig csak olvastál és nem értettél. Ez lesz az új nyelv. Az lesz az új nyelv, hogy a Tórának minden egyes szava élővé válik. Ez az új nyelv. Ez az új nyelv, hogy eddig ami betű volt, az most lélek, vagyis szellem lesz, megelevenedik. Amikor Pál a nyelveken szólásról beszél, erről beszél, erről az új nyelvről, hogy olvastad eddig, őseid is olvasták évszázadokon keresztül, de nem értették, és most meg tudod érteni. Mert az a név lakik benned, aki megvilágosítja előtted. Az a név mutatja meg, hogy ez mit jelent. Újra értelmezed Istennek a szavát. Ez az új nyelvek szólása. Újra érted és értelmezed, és meg annyi új üzenetet hoz ki a régi ige. Az az ige, amit már évszázadok óta ismerünk. Új üzenetekkel kezd el bírni. És amikor kígyókat veszel föl, nem kell megfogni a mérges kobrát, hanem a kígyó pontosan annak a jelképe és szimbóluma, ami elvinne Istentől. Csak gondoljunk az édenkerti állapotra, ami elcsábítana, ami más útra vinne. Nincs, ami elcsábítson. Te fogod meg. Megfogod azt a csábítást, azt a kísértést, és nem a kísértés fog meg téged. Nem a kígyó teker téged körbe, hanem te fogod meg a kísértést, mert a név él benned. És ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Nincs olyan ital, nincs olyan beszennyezett tanítás és ige magyarázat, ami árthat a szellemednek. Amit magadhoz veszel italként, mint friss igét, az éltet. És nem tudják beszennyezni számodra az igét, nem tudják úgy magyarázni, hogy az neked méreggé váljon. Nem hat rajtad. És amikor a betegekre vetik kezéket és meggyógyulnak, ez nem a kézrátételes gyógyításról szól. A kéznek az ereje, ez mindig Istennek az ereje. És Isten keze veti rá a betegre magát, nem pedig te. Nem kell nekem oda tenni a beteg gyerekem fejére a kezemet, hogy gyógyuljon meg, és akkor meggyógyul. Nem, nem ez. Nem erről szól. Arról szól, hogy a bennem lévő név működik, és Isten keze rajta van a betegen, amitől ismét élővé, egészségessé válik. A meggyógyulás szava, a héberben itt úgy fejezi ki a szöveg, az szerepel, hogy életté válik annak a része. Élővé válik. Élet lesz benne, egészséges lesz újra. Isten keze teszi élővé. Nem a mi kézrátételünk gyógyít. Rendkívül sok alapot kéne helyre tenni, hogy megértsük Isten igéjét és üzenetét, mit jelent Jézus nevében cselekedni és működni. És minden egyes résznél érzékelhetjük azt, hogy nem a szavak a hangsúlyosak, és nem a parádés cselekedetek, a külsőségek a hangsúlyosak, hanem az, ami belülről indul ki. És az a kérdés, hogy milyen név indul ki bennünk, milyen név emelkedik magasra bennünk, tudjuk-e, hogy ki ez a név, ismerjük-e ezt a nevet. Ahhoz, hogy ismerjük ezt a nevet, vissza kell menni az eredetig, egészen a túrai részekig. A túrában, az Mózes 5. könyvében szerepel egy olyan szakasz, amelyben azt olvassuk, hogy Isten mondja önmagáról azt, hogy az én nevemben mi történik. Konkrétan arról van szó, amikor az igaz proféták minőségéről beszél Isten, hogy milyen az ő szerinte való proféta. Mózes 5. könyvének a 18. fejezetében, a 19.-20. versben így szól. És ha valaki nem hallgat az én igéimre, amelyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon. De az a proféta, aki olyat mer szólani az én nevemben, amit én nem parancsoltam néki szólani, és aki idegen Istenek nevében szól, halljon meg az a proféta. Kemény. A saját profétája Istennek, ha nem azt szólja, amit Isten az ő nevében, amit Isten nevében kell, hogy szóljon, az halljon meg. Kemény. Ha ezt ma alkalmaznánk néhány pásztoron vagy gyülekezetvezetőn, ezt a 20. verset, akkor lehet, hogy nem sokan élnék túl. Az a proféta, aki olyat mer szólani az én nevemben, amit én nem parancsoltam néki szólani, és aki idegen Istenek nevében szól, halljon meg. És ez végig megy a proféták könyvén, hogy a proféta mit képvisel, hogyan áll a nép elé. Ma már nem hal meg, természetesen mindenkinek ott a kegyelem, de érdemes ezen elgondolkodni, hogy Isten mennyire kéri ezt számon, és mennyire veszi komolyan azt, hogy mit művelünk mi az ő nevében. Mert az ő nevében, ha olyat teszünk, amit ő nem mondott, azt számon kéri. Nem veszi el az életünket, de számon kéri. És rendkívül fontos, hogy mi hangzik el, akár gyülekezetvezetőként, akár testvérként, akár az, hogy hogyan viselkedünk egymás irányába, hogy mit gondolunk arról, hogy az ő nevében teszünk egymás irányába. Nagyon nem mindegy. Mert ha olyat szólunk egymásnak az ő nevében, amit ő nem mondott, az halálos. Az számon kéri rajtunk. És az ránk nézve is halálos, és annak is, akinek szóltunk. Számon kéri rajtunk. Végig vonul ez a proféciákon, a proféták számon kérése, és mindig a profétákhoz szól Isten, amikor azt mondja, mondd az én nevemben, vagy tedd az én nevemben. Természetesen az igaz és hamis profétákhoz is ugyanígy szól, a számon kérés. De érdemes ezen egy picit elgondolkodnunk. Mit teszünk, és mit szólunk az ő nevében? És érdemes egy picit ezeket az evangéliumi részeket átnézni, átlapozgatni, akár otthon a csendünkben, hogy mit teszünk, és hogyan teszünk az ő nevében egymás irányába. Mert nem azt mondta, hogy hatalmaskodjunk egymáson. És nem azt mondta, hogy automatice, nyugodtan kérjünk mindent, és akkor majd megkapjuk az atyától. Nem, hisz ez nem erről szól. És nem azt mondta, hogy üzzétek ki egymásból az ördögöket az én nevemben. Nem. Hanem lapozzuk fel újra, nézzük meg, hogy mire hívja fel a figyelmet. Arra, hogy figyeljetek egymásra. Arra, hogy fogadjátok be egymást. Arra, hogy nyitottak legyetek egymás irányába. Arra, hogy az egység működjön azokban, akikben benne él a nevem. És ez nem az ökumenének, az emberi agy kitalált egysége, nem. Hanem az a szellemi egység, ami létezik. Ami a láthatatlanban létezik. Amit úgy szoktunk emlegetni, hogy Krisztus teste. Igen, van. Krisztus teste, de az nem csak abból a négy főből áll, aki most éppen itt ül az asztalnál. Van, működik. És az embernek sokszor ki kell lépnie a beszűkült köréből, a beszűkült teréből, hogy el tudja fogadni ezt. Van, működik. De mindig ott kell, hogy legyen a különbségtétel, amire Jézus nagyon felhívta a figyelmet. Lesznek hitetők, de ne kövesd. És hogy miről ismered meg, hogy valóban az ő nevében van valaki? Onnan, hogy tudja, hogy a dicsőség Istené. Tudja, hogy a hírnév Istené. Tudja, hogy a tekintély Istené. És tudja, hogy az érték és az erény mind Istené. És nem önmagát emeli fel, hanem tudja, hogy kinek a nevében tesz, kinek a nevében szól, és kinek a nevében végzi azt a szolgálatot, amivel megbizatott. Így érdemes elgondolkozni ezen, hogy mit jelent az, hogy az én nevemben. Amikor János evangéliumában rendkívül sokszor hangzik el, hogy kérjetek bármit az én nevemben, akkor ez nem az, hogy a kívánságlistát benyújtjuk, és aztán csak úgy odabigyeztjük Jézus nevében. Amen. Nem. A kérés szava, ahogy azt a könyvemben is említettem, a kérdezés szava. Bármit kérdeztek az Atyától az én nevemben, választ kaptok rá. És nem arról szól, hogy megrendelem a listát, hogy mit kérek, hanem kérdésem van. Kérdezni akarok. Kérdésem van, mert nem tudok valamit. És szeretném, ha a név által ez megvilágosodna, a név által meglátnám a választ. És erre mondta ígéretként Jézus, igen, az én nevemben meglátod a választ. Az én dicsőségemben látni fogod az Atya akaratát. Az én értékrendemben minden kérdésedre ott lesz a válasz. Amikor kérjetek az én nevemben bármit van, akkor erre gondoljunk, kérdezz bármit, ő válaszolni fog. Mert nem alá-fölé rendelt viszonyban vagyunk, hanem testvérek vagyunk, Krisztus testvérei vagyunk. Hiszen egy az Atyánk, és ő visz az Atya elé minden kérdésünket, ő viszi az Atya elé, hogy választ kapjunk rá. Amikor tehát a névről beszélünk, s arról, hogy mit jelent az én nevemben, érdemes ezeken elgondolkodni. Mire hívja föl Jézus a figyelmet? Nem önmagára. Amikor azt mondja, hogy az én nevemben, mégsem önmagáról szól, hanem arról, akit ő itt képvisel. Vagyis a cél nem Jézus, hanem az Atya. A cél az Atyához eljutni, az Atya akaratát megtudni, és az ő akaratát cselekedni. Érdekes majd megvizsgálni a következő szakaszokat, amit szeretnék a következő alkalomra tartogatni. Mit jelent az, amikor majd az apostolok és a tanítványok azt mondják, hogy az ő nevében. Miben lesz más az ő nevében tenni dolgokat, és mennyivel másabb az, amikor Jézus mondja ezt az én nevemben. Most egyelőre maradjunk ennél, és kívánom, hogy ébresszen gondolatokat, mit jelent az, hogy az én nevemben. Mit jelenthet, milyen változást hozhat az ima életünkben és a hit életünkben. Kívánom, hogy ismerjük meg a nevet. Azt a nevet, aki a dicsőség. Azt a nevet, aki a tekintély, aki az érték és a legnagyobb erény.